olvassuk és halljuk Isten igéjét. A Zsoltárok könyve 136. fejezetéből. A 136. Zsoltár mind a 26 verséből. Majd az utolsó 4 versnél egyik lelkésztársam a fenyőfánál föláll, és az jelzés lesz arra, hogy a gyülekezet is kapcsolódjon majd be az ige olvasásába. Olvassuk tehát a 136. Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Adjatok hálát az Istenet Istenének. Adjatok hálát az Urak Urának. Nagy csodákat művel maga. Bölcsen alkotta meg az eget, a földet a víz fölé terítette. Megalkotta a nagy égi testeket, a napot, hogy uralkodjék nappal. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel. Lesújtott Egyiptom első szülötteire. Kihozta onnan Izraelt. És erős kézzel és kinyújtott karral. Ketté hasította a vörös tengert. Átvezette rajta Izraelt. De a fáraót és seregét a vörös tengerbe szorította. Vezette népét a pusztában. Nagy királyokat vert meg. Dicső királyokat ölt meg. Szihón Emóri királyt. És Ógot Básán királyát. Odaadta országukat örökségül. Örökségül szolgájának, Izraelnek. Gondolt ránk megaláztatásunkban. Megszabadított ellenségünktől. Ő ad eledelt minden élő lénynek. Adjatok hálát a menny Istenének. Jöjjetek, imádkozzunk. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzám, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Énekeljük a 166. 166. dicséretünk első és második versét. Urunk Jézus, fordulj hozzá! Elől, akik nem szeretnek megállni, mert akkor esetleg gondolkozni is kell. Gondolkozni arról, hogy honnan rohan és merre szalad. Inkább folyamatosan robotolnak. Inkább beleölik magukat a munkába. Aztán vannak, akik próbálnak úgymond emlékezni, jó nagy bulit csapunk. Ne kelljen gondolkozni. Nem, mintha a buli ellen lennék, de amikor ez pótlék, akkor ott valami mégsincs teljesen rendben. Vannak, akik pedig panaszkodva, keseregve magukban Isten ellen, vagy némelyek esetleg a sors ellen lázadoznak. És sorolgatják keserveiket, nyaldosság sebeiket, melynek egy részét talán saját maguknak okozták. egy neves igehirdető írta egyszer, képtelenség mindent teljesíteni, amit az emberek elvárnának tőlünk. Hiszen épp csak annyi időnk van, hogy az Isten akaratát véghez vigyük. Tehát, ha nem sikerül mindent elvégeznünk, akkor valószínűleg többet vállaltunk, mint amennyit Isten szánt nekünk. Vagy a másik lehetőség, túl sokat nézzük a televíziót. Igen, mennyi időnk van? Mert mindenkinek a szája íze szerint cselekedni, minden családtag elvárását maximálisan teljesíteni, és a munkahelyen is, és a szomszédok között is, Uram, bocsánat, a gyülekezetben, mindenkinek a szája íze szerint cselekedni, ez képtelenség, és erőnk se lenne hozzá. De akkor ilyen alapon, ha egyszer-egyszer megállunk, akkor mindig csak rossz lelk ismeretünk lehetne. Vagy kesereghetnénk, hogy kevés az idő, vagy kevés az erőnk. Na, sokféleképpen lehet emlékezni, nem sorolgatom ezeket a változatokat, a meneküléstől kezdve a kesergésen át említettem egyet-kettőt. A felolvasott Zsoltár szavát szeretném a középpontba állítani hálaadással. A Zsoltár így kezdődött, adjatok hálát az Úrnak, és ezzel zárul, adjatok hálát a menny Istenének. Most persze parancs szóra, nyilván nem erről van szó. De az emlékezés a keresztény ember számára az hálaadás. Hálaadás. És újra mondom, hogy hálaadás. Miért? Azért, mert a hálaadás Isten felé fordít bennünket. Mert hogy az elvárások azok milliófele rángatnának bennünket. És soha nem tudunk mindent teljesíteni. De a hálaadás az megállít olykor, Isten felé emeli a tekintetünket. A hálaadás az azt is jelenti, hogy merjük egy kicsit végig gondolni. Persze vannak, akik erre azt mondják, nincs nekem erre időm. Éppen azért kellene végig gondolni. Mert ha végig gondolunk dolgokat, ha egy kicsit tervszerűbben csinálunk dolgokat, még időt is lehetne megspórolni. Vagyis a hálaadás az mindenféleképpen emlékezésre hív. De a hálaadás és a Zsoltárt szeretném újra idézni, adjatok hálát az Úrnak. Adjatok hálát a menny Istenének. Nem egyes szám első személy van. Többes szám első személy. Vagyis a hálaadás az közösségi cselekmény. A Szentírás szerint. Tehát a hálaadás az közösségbe állít. Már csak azért is, hogyha egyénileg teszem, akkor is az Istennel közösségbe állít. De itt horizontális értelemben is közösségről van szó, adjatok hálát. Ne maradj egyedül, ne gubózz be. Ne zárd be a házad ajtajait, hanem keresd a hívek közösségét. Adjatok hálát. Tehát a hálaadás közösségbe hív bennünket. A hálaadás összefüggéseket fog megláttatni velünk, amit a napi robotban, rohanásban általában el szoktunk téveszteni a szemünk elől. Az pedig nagyon veszélyes, mindannyian tudjuk, hogyha a célt nem látjuk, bemegyünk. És még veszélyesebb, ha rohan. Csak nem tudjuk, hogy merre. Lehet, hogy sokan rohannak, de az még nem biztos, hogy jó irány. Vagyis a hálaadás az erőforrássá lehet. Erőforrássá válhat a mi számunkra. Emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet úgy is, hogy a magunk érdemeit sorolgatjuk. Hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint az a láncszedő is itt, meg még. néhányan a szomszédban, meg esetleg még a templomosok között is, hogy én külön vagyok. Így is lehet. De itt valami hamis. A hálaadás erőforrásá válhat. Nézzük a fölolvasott zsoltáron alapján, hogy ez a hálaadás mit is jelenthet. A zsoltáros azt mondja, adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert jó. Szoktuk mondani, hogy hát majd a jó Isten. De hogy is van ez? Biztos, hogy mindig jónak látjuk az Istent. Biztos, hogy mindig. Mert jó az Isten. Vajon, amikor nem értjük az Istent. Most az okait nem akarom kutatni és sorolgatni, hogy mennyi minden lehet az oka. Most csak megállapítom, hogy bizony vannak olyan pillanatok, talán napok, amikor nem értjük az Istent. És ha visszagondolunk a lassan elmúló esztendőre, akkor is bizonyára ki el tudna sorolni, föl tudna sorolni olyan eseményeket, napokat, talán heteket, amikor nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, mondja az ének. Jó az Isten, mondja a zsoltár. Biztos, hogy jó az Isten? Vagy csak tegye szlogen. Az Istenről illik jót mondani. Jó az Isten, amikor nem értettük őt? Jó az Isten, amikor nem értettünk egyet vele? Mert mi egészen másképp gondoltuk. Talán ebben az esztendőben is sok minden kisebb, nagyobb ügyet, dolgot, feladatot mi másképp akartunk. Másképp láttunk jónak, mint ahogy azt az Isten megengedte. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. És vajon a beteg ágyon akkor is igaz? Vagy a beteg ágy mellett beteget ápolva? Akkor is jó az Isten. Amikor az egészségünk fogyatkozik, amikor betegség jön, amikor halál jött közel. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mondja a zsoltáros. Igen, és az árvíz, és a belvíz, aminek a végét nem is látjuk még. Amikor házak alját a fagy tartja össze, amíg még most lesz fagy. Jó az Isten. Tehetik föl a kérdést azok, akik most emiatt rettegnek. Jó az Isten, mondja a zsoltár, mondjuk, és amikor nincs munka, a munkanélküliségben, akkor is jó az Isten. Amikor a válság miatt nem úgy alakulhattak dolgok, ahogy némelyek gondolták, remélték, jó az Isten. Nézzük, hogy a zsoltár hogyan indokolja meg, hogy jó az Isten. És hogy adjatok neki hálát, és hogy ez a hálaadás nektek jó. Hármas vonatkozásban indokolja meg. Az egyik, hogy a teremtett mindenségre néz. És azt mondja, ember, nézz körül. Lásd meg a teremtett világ szépségét. Lásd meg, hogy bölcsen alkotta az eget, a földet, a vizeket, az égi testeket. Lásd meg a teremtett mindenség, a rendjét, szépségét, bonyolultságát és nagyszerű működését, kivéve benne az embert. Mert mi a szabad akaratunkkal bizony nagyon sokszor visszaéltünk. De a teremtett mindenség nagyszerűen működik. még a mi ellenünkre is. A gyakori rombolásunk, kizsákmányolásunk, mérhetetlen pusztításunk ellenére is. Még iszap katasztrófát előokozó felelőtlenségünk ellenére is. Maga a teremtett mindenség jól működik. Vagyis ne csak a hétköznapi apró vagy nagyobb bajokat lásd, mert akkor könnyen azt mondod, hogy nem jó az Isten. Jó az Úr, mondja a Zsoltár, és teremtő hatalmára mutat rá. Másodszor, jó az Úr, mondja a Zsoltáros, és ezért adjatok hálát neki, az indoklás pedig, hogy Isten szabadító Isten. És ahogy, hiszen ez az Ószövetség Zsoltára, az Ószövetség népének hatalmas szabadulás élménye az Egyiptomból való szabadulás volt, erre emlékeztet. Lesújtott Egyiptom első szülöttjére, kihozta onnan Izraelt erős kézzel és kinyújtott karral, kettéhasította a Vörös-tengert, átvezette rajta őket, a fáraót és seregét pedig a tengerbe szorította. Igen, az Isten szabadító Isten. Legyenek világbirodalmak, magukat istenítők, vagy mások által önmagukat istenítetők. Az Úristen, amikor eljön az ideje, a tengerbe szorítja őket. Egész pontosan hagyja, hogy vakon belemenjenek a saját vesztükbe. Az Isten szabadító Isten. Ha ezt a Zsoltárt megnézzük, ennek a Zsoltárnak, a 26 versnek itt van a tengelye. Közelbe. Hogy az Isten szabadító Isten. Vagyis amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy jó az Úr, akkor ezt állítja a középpontba. Nem azt, hogy és ott a pusztában nem volt víz, végre találtunk, és keserű volt a víz, mert hogy már megint manna, meg már megint manna, meg már megint manna. Kaja van, csak az a baj, hogy ugyanaz. Nem a napi apró kis butaságainkat, elégedetlenségünket és egyebeket sorolja a Zsoltáros, hanem azt mondja, hogy az Isten jó, mert az Isten teremtő, mert az Isten szabadító Isten. Igen, az Új Szövetség nyelvén is el tudjuk mondani, hiszen karácsony után vagyunk, az Isten szabadító Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Az, hogy a mi kisebb napi, apró elképzeléseink nem mindig úgy történnek, ahogy ezt mi megálmodtuk, ez nem az Isten jóságát vonja kétségbe, hanem hogy lehet, hogy mi rosszul és rosszat álmodozunk, hogy mi rosszul gazdálkodunk az idővel. Hadd emlékeztessek a bevezetőben említett idézetre, képtelenség mindent teljesíteni, amit az emberek elvárnának tőlünk. Nem az Úristennel van a baj, hanem az emberi elvárásokkal, meg azzal, amikor mi mindenkinek meg akarunk felelni, és nem tudunk. Ez az igehirdető azt mondta, hisz épp csak annyi időnk van, csak annyi időnk van, hogy az Isten akaratát véghez vigyük. Ez nem elég? Hát nem ez a küldetésünk? Biztos, hogy mindenki akaratát kellene teljesítenünk? Az Isten szabadító Isten és Jézus Krisztusban bűnt, halált, a legnagyobb ellenséget is legyőző, vagyis így szabadító Isten. Akkor pedig adjunk hálát neki. Újra és újra legyen ott a szemünk előtt, ha a legnagyobb szabadításra képes az Isten, akkor vajon a 365 nap egyik másik kisebb, nagyobb baja, nyomorúsága, az lenne olyan rettenetesen nagy, hogy azok miatt már nem tudnánk hálát adni. A harmadik mozzanat, amivel a Zsoltáros úgymond igazolja, megalapozza, hogy Isten jó, az pedig úgy mondanánk, hogy a gondviselés. A gondviselés, hiszen Arról beszél a Zsoltáros, az Zsoltár vége felé, ő ad eledelt minden élő lénynek. Az Isten felhozza napját jókra és gonoszokra, esőt át ide is és oda is. A mennyiség miatt mindig háborgunk, mert szerintünk nem igazságosan van elosztva, de van. Emlékszünk még pár évvel ezelőtt, már nagyon komolyan azon gondolkoztak, hogy a Balatonba mégiscsak bele kéne vezetni valonnan a Rába, vagy a Rápca, vagy valamelyik folyónak a vizét, mert kiszárad a Balaton. Most meg az a baj, hogy nem tud lefolyni a Sión a víz. Mert mi ilyen rövid távon tudunk gondolkozni sajnos. Vagy akarunk gondolkozni. Pedig ez már néhányszor hullámzott az elmúlt 50-60 évben, ez a jelenség. Mi így vagyunk, mi örökké elégedetlenek vagyunk. Egyszer sok, egyszer kevés. A Zsoltáros azt mondja, adjatok hálát az Istennek, mert jó. A teremtő, szabadító, gondviselő Istennek. És a Zsoltáron végig dübörög, vagy nagyon kedvesen, végig ismétlődik, mert örökké tart szeretete. Ez végig. Egy-egy mondat is néha két-három részre van vágva, és közben megszólal. Mert örökké tart szeretete. Ez a szeretet az ószövetségi szóhasználatban, de az újban is igaz. Körülbelül így is fordítható, hogy szövetségi hűsége, kegyelme. Ez nem az a kis helyte szeretet, nem mintha az rossz lenne, hanem a szövetségi hűség az egy sokkal nagyobb dolog, mint amit milyen kis helyte szeretettel szoktunk tanítani a gyermeknek. Örökké tart szeretete, ő hűséges marad, korszakokon átível. Birodalmak jönnek, mennek, magukat öröknek hiszik, és semmivé lesznek. Az Isten hűséges szeretete pedig ugyanaz. Embereket eltaposnak, egzisztenciákat tönkretesznek. Az Isten szövetséges szeretete ugyanaz. Erre építhetsz, ebben bízhatsz. Nem abban kell bíznunk, hogy majd ha egy újabb kormány, meg egy rendszer jön, hát ha egyszer tökéletes lesz, tökéletes nem lesz, kicsit jobb lehet, és az legyen. De nem ők a megváltók. Mert ott is lesznek csalódásaink. Nem mindegy, hogy kevés vagy sok. Örökké tart szeretete, szövetségi hűsége végigível. Itt a teremtéstől kezdve beszél a Zsoltár, és indokolja meg, hogy miért érdemes az Istennek hálát adni, és mennyi mindenért érdemes hálát adni. Újra és újra ismétlődik, hogy mert örökké tart szeretete, és itt gondoljunk a saját erőnk, egészségünk változására, a saját hitünk, hűségünk ingadozására, az ő hűsége pedig ugyanaz. Az esztendők telnek, az évtizedek is telnek, a szövetségi hűsége ugyanaz. Adjatok tehát hálát. Ezzel kezdődik a Zsoltár, és ezzel zárul a Zsoltár. Kedves testvérek, az esztendő vége felé az emlékezésnek ilyen haszna lehet. Ha hálával tudunk emlékezni. De akkor tudunk hálával emlékezni, hogyha hűsége megragadhatott bennünket. Ha szövetségi hűsége szeretetében élünk, mert ez a mi életünkben hozott fordulópontot. Ha ez a fordulópont már megtörtént, és nem vélem, hogy sokunk életében már igen régen, vagyis igen régóta szövetséges szeretetében élünk, és szövetséges szeretetéből élünk, akkor a hálaadás felemel, reménységet ad, megerősít. megerősít a bajok fölvállalására, megerősít az országért, a nemzetért való munkálkodásra, megerősít az emberi gonoszságok ellenére a jó cselekvésébe. De nem azért, mert emberekben bízunk, hanem azért, mert az Isten szövetséges szeretetéből és hűségéből merítünk erőt, hogy teljesítsük azt, ami az Isten akarata, mert éppen csak annyira van időnk. Másra nincs. De annyira van időnk, hogy az Isten akaratát cselekedjük. A hálaadás a helyünkre tesz bennünket. Ha ezt a Zsoltárt végig olvassuk, akkor a helyünkre kerül. Mert néha mi is hagyjuk magunkat kiszökkenteni az Isten hűséges szeretetéből. A helyünkre tesz, hiszen a Teremtőre mutat, és akkor rá kell jönnünk, hogy mi a teremtmény vagyunk. Ugyanakkor gondviselő szeretetére mutat, rá kell jönnünk, hogy a kezében vagyunk. És ugyanakkor szabadító kegyelmére mutat, vagyis rá kell jönnünk, hogy amit mi nem tudunk megváltoztatni, bűn és halál erőivel szemben ő győzedelmes. Ő a szabadító. A helyünkre tesz bennünket, hogy többnek se gondoljuk magunkat, de kevesebbnek se. Kisebbnek se. Ha hálával emlékezünk a lassan elmúló esztendőre, akkor ez az emlékezés ez távlatot ad. Ez nem zár be bennünket 365 napba. Nem zár be négy esztendős választási ciklusokba, de még csak nem is zár be a 70 vagy 80 esztendőbe, ahogy a 90. Zsoltárban olvassuk. Örökké való távlatot ad, hogyha hálaadással tudunk emlékezni. És megerősít bennünket is a hitben, a hűségben. Egymás mellé állít bennünket, a Zsoltár többes szám első szemében van megfogalmazva, így kezdődik, így fejeződik be, adjatok hálát. Ez nem zárja ki a személyes hálaadást, hanem feltételezi. Adjatok, együtt adjatok hálát. Keressétek a hívek közösségét. Egymás mellé állít bennünket. A magasztalás hangját adja az ajkunkra. Nem, minthogyha nem lettek volna ebben az esztendőben is személyes bajaink, gondjaink, erőtlenségünk, betegségünk és sok magyarországi társadalmi nyomorúságunk, és így tovább. Ezek mind vannak. Csak ezek nem nőhetnek túl nagyjá, hogyha a legnagyobbra nézünk, hanem ezek is a helyükön vesznek. A magasztalás hangját adhatja tehát ajkunkra, és mi is tudjuk mondani, sok minden van, amit megengedett az Isten. Jó néhány dolgot magunknak kerestünk, és isszuk a levét, megengedte az Isten. De mindeneket felül ír, hogy örökké tart szeretete. Ezzel zárjuk ezt az esztendőt. És induljunk ezzel a bizonyossággal a következőre. Amen. És most magunkban elcsendesedve egy kicsit gondoljuk végig, hogy valóban jó az Úr. Gondoljuk végig az esztendőket, és hogyha megfogalmazódik, akkor fogalmazódjon meg a hálaadás is majd. hozzuk az elmúló esztendőt. Erőt, egészséget, munkát, azok eredményeit. Eléd hozzuk szeretteinket, családunk tagjait, gyermekeket, unokákat, szülőket. Eléd hozzuk a hitben testvéreket, gyülekezetünket, a te népedet, az örömöket, a nagyszerű eseményeket, és mindezekért hálát adunk neked. De eléd hozzuk az erőtlenséget, betegséget, gyászt, munkánk szerény eredményeit, vagy éppen a munkanélküliség gondját. Eléd hozzuk erkölcsi gazdasági válságban lévő nemzetünket, elbizonytalanodott Európánkat. Eléd hozzuk árvíz, belvíz sújtotta honfitársainkat, gondjainkat, bajainkat, meglévő kétségeinket. Jó nekünk, hogy eléd hozhatjuk örömeinket, és eléd hozhatjuk gondjainkat. Magasztalunk, mulandó, változandó, bizonytalan, bűnnel terhelt világunkban örök szeretetedért. Magasztalunk a napi gondokkal küszködés közepette gondviselésedért. És magasztalunk téged, amikor kis hitűségünkkel, engedetlenségünkkel, vétkeinkkel szembesülünk, szabadító, bűnbocsátó kegyelmedért. Téged áldunk és dicsőítünk szövetségi hűségedért, örök szeretetedért, jóságod sok téle jeléért, a mi Urunk Jézus Krisztusban az örök élet bizonyosságáért. Hálát adunk gyülekezetünkért, régóta hitben járó, szolgáló testvéreinkért. Hálát adunk az elmúlt esztendőben megtértekért. Hálát adunk azokért, akik a hit útja iránt érdeklődők, elindulók, téged keresünk. Hálát adunk, hogy minden gond, baj közepette mégis élhet egy gyülekezetünk közössége. Élhettünk a kibővített épület adta lehetőségekkel, az egymás elhordozásában. Épülhettünk, erősödhettünk hitben és szolgálatkészségben. Urunk, hálát adunk. Hálát adunk mindenért, örök szeretetedért. Szövetségi hűségedben bízva indulunk az új esztendőbe, hogy fölvállaljuk tőled való feladatainkat, így odaszánjuk magunkat hitből szolgálatra, neved dicsőítésére. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon néked békességet.